Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm hallgatókat az Inter Arma Caritas 477. adásával jelentkezem, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunk tartalmáról. Markovics Milán Mór, katolikus tábori lelkész, a Magyar Ordinariátus nemzetközi kapcsolatairól, tapasztalatokról beszél, példákat is említve más hadsereg tábori lelkészeinek feladatairól.
Beszélgettem arról a londoni tábori püspökkel, hogy mi a dolga mondjuk egy tengerjáróhajón. Igyekeznek a tábori lelkészt általában külön elhelyezni a hadseregbe, egyszerűen azért, mert hogy nagyon sok bizalmi beszélgetést kell folytassunk. Lelkésznek jó az, hogyha van egy külön hely, ahol el tud vonulni. Hát a haditengerészetek nagyon szűk, nagyon zárt helyen másokkal együtt kell legyenek, és nagyon nehéz megoldani azt, hogy fél első helyre el tudjon vonulni mondjuk a tábori lelkész egy katonával, hogy ott beszélgetni tudjon privát módon.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását.
Hallott már az őrnagy úr arról, mi történt velünk a pripetyi mocsárvidékről menekülésünk hosszú idején. 76 magyar, német és orosz sebesült volt, és csak fegyverrel lehetett kényszeríteni őket, hogy felvegyék a sebesülteket. Kélek, ez lehetetlenség, ilyen nem történetik meg a német hadseregben. Őrnagy úr, ezzel meghazudtol bennünket, szemtanúkat.
És következzenek a részletek. A katonai ordinariátus képviseletében informális találkozókon vett részt március első hetében Londonban Markovics Milán Mór őrnagy pasztorális helynök. A látogatások a kapcsolatépítés, tapasztalatcsere és vallási diplomácia jegyében történtek. Olvasom a Katolikus Tábori Püspökség honlapján. A tapasztalatokról, más nemzetek tábori lelkészeinek feladatairól beszélgettem Markovics Milán Mór katolikus tábori lelkésszel.
A katonai ordinariátus népszerűbb nevén a tábori püspökségnek is vannak külföldi kapcsolatai, ami egyébként elég régre datálható, mert már amikor létrejött, akkor is kereste a tábori püspökség a külföldi kapcsolatokat. Ugye az alakuláskor már azért is, hogy milyen formában jöjjön létre, milyen szempontokat vegyen át, már jó tapasztalatokat a külföldi szolgálatoktól, ahol ez létezett. Konferenciákon vettünk részt, nagyon izgalmas témák szoktak ezen előjönni, amiről ott különböző nemzetek, hát főleg NATO nemzetek tábori lelkészei vannak jelen. Általában meghívtak azért külsősöket is, például Afrikából, részben a franciák miatt, vagy most a legutóbbi időben például a ukrán tábori lelkészek is voltak. De egyébként maga a téma az általában etika, néha egy-egy más, mondjuk emberi jogok kérdése, ilyesmi. Tudományosan, kulturálisan, és mondjuk is, hogy egyház vagy vallás diplomáciai szinten is vannak azért kapcsolatok. Ugye nekünk nincsenek külön egy ilyen külügyi osztályunk, hanem próbálunk levelezéssel egy-egy ügy kapcsán felvenni kapcsolatot külföldiekkel. Például most mondok egy példát, az amerikai katonák, akik állomásoznak Magyarországon, általában nem minden esetben, de a nagyobb létszámban jönnek, akkor hoznak magukkal tábori lelkészt is. Hozzáteszem, nem feltétlenül katolikus tábori lelkészt. Ők velünk szokták fölvenni a kapcsolatot, hogy ők ide érkeznek ugye úgymond vendégként, meghívjuk őket Budapestre, és akkor egy ilyen, mondjuk így, hogy egy ilyen délutáni kávézás vagy vacsora mellett megosztjuk egymással a tapasztalatokat, ami így kapcsolódásnak sem rossz. Részben ezekből a kapcsolatokból alakult ki az is, hogy miért ne legyen valamiféle rendszeresség ebben a dologban, vagy legalábbis szélesebb körben tapasztalatokat szerezzünk, kapcsolatokat, hiszen soha nem lehet tudni, hogy mikor jön egy ilyen dolog jól, akár egyházi, akár katonai, akár csak intézményes értelemben. Anglia, illetve London, az egy ilyen volt, tehát ebben nem volt forma, nem konferencia volt, nem konkrét meghívás volt, hanem egyszerűen abból adódott, hogy volt Szlovákiában egy nagy ünnepség, 20. évfordulóját ünnepelte az ottani tábori püspökség, és ezen az alkalmon nagyon sokan voltak jelen. Egyébként éppen az egy évvel ezelőtti látogatásomnak a tábori érseke, az amerikai tábori érsek ott jelen volt, akit így már akkor ismerősként tudtuk köszönteni, illetve ott volt a londoni tábori püspök is, akivel így tudtunk két szót váltani, és hát mondtuk neki, hogy nagyon érdekel minket ez a terület, úgyhogy meghívást kaptunk Londonba is, a tábori püspökhöz, bár az anglikán egyház az igazán domináns és erős, de a katolikusoknak is vannak tábori lelkészei.
Miben más az ottani tábori lelkészeknek a feladata, illetve mi az, ami őket foglalkoztatja, az merőben más-e a ti szolgálatotokkal összehasonlítva?
Hát ugye én most már 13 éveben vagyok tábori lelkésznek, és azt kell mondjam, hogy engem mindig meglep, amikor külföldiekkel beszélgetek, külföldi tábori lelkészekkel, hogy mennyire hasonló problémák vannak. Ezek a problémák alapvetően ugyanis nem földrajzi eredetűek, vagy nem gazdasági, vagy pénzügyi problémák, hanem főleg lélektani dolgok. Viszont vannak különbségek is, ami, tehát egyrészt jól esik hallani, hogy ahogy ti is azzal szenvedtek, és hogy milyen megoldási próbálkozásaitok vannak. Tehát nem nagyon vannak nagy eltérések ebbe, viszont másfelől meg a különbségek azok még jobban érdekesek tudnak lenni, mert abból meg lehet állapítani, hogy bizonyos problémákat csak akkor lehetne megoldani, ha mondjuk szervezetileg is átformálódnánk. Egyébként azzal is együtt jár, hogy nem feltétlenül a külföldi nyugati szolgálatok jobbak mondjuk akár a magyarnál. Például az angolról, ugye mondtam, hogy ott főleg az anglikánok erősek, a katolikus tábori püspöknek érezhetően kevesebb beleszólása van a rendszer dolgaiba, vagy a tábori lelkészek életébe, mint mondjuk Magyarországon, és éppen ezért kevésbé is tudja érvényesíteni azokat az eszközöket, ami így a tábori lelkészi élethez, vagy körülményekhez szükséges lenne, vagy lehet. Tehát ott a tábori püspök az nem szolgálati előjárója a tábori lelkészeknek, ahogy nálunk Magyarországon ez így van, hanem ott egy civil püspök látja el ezt a feladatot, és úgymond csak szakmai előjárója az ottani tábori lelkészeknek. Ugyanakkor persze a brit hadsereg óriási, és ugye nem csak abban, hogy nagyobb, mint a magyar, hanem abban az értelemben gondolom, hogy óriási, hogy például van saját haditengerészetük, ami értelemszerűen Magyarországnak nincsen, és az egy egészen másfajta szolgálat. Nagyon szívesen beszélgettem arról a londoni tábori püspökkel, hogy ez hogyan is zajlik. Mi a dolga mondjuk egy tengerjáróhajón, vagy mennyire
mondj, mondj máshol. Mondj egy-két dolgot, nevesíts is légyői kedves.
Hát például abban, hogy egy ilyen tengerjáróhajó mesélte, nincs egyáltalán magánélet. Ez azt jelenti, hogy azért náluk is jellemző, hogy náluk is, hogy igyekeznek a tábori lelkészt általában külön elhelyezni a hadseregbe, egyszerűen azért, mert hogy nagyon sok bizalmi beszélgetést kell folytassunk. Tehát ugye a pszichológusnak meg a lelkésznek jó az, hogyha van egy külön, ha nem is egy külön sáca, de legalábbis egy hely, ahol el tud vonulni. Mondta, hogy ezt ők is igyekeznek mindig biztosítani, és a szárazföldi erőbe ott megoldják, amikor csak lehet, de hát a haditengerészeti pont ellenkezőleg, ott egy nagyon szűk, nagyon zárt helyen másokkal együtt kell legyenek, és nagyon nehéz megoldani azt, hogy hát nem tudom, valamelyik ilyen kis félre első helyre el tudjon vonulni mondjuk a tábori lelkész egy katonával, hogy ott beszélgetni tudjon privát módon. Vagy a másik, ami érdekes, hogy ugye a haditengerészetben különböző zászlójelzésekkel is kommunikálnak, ennek mondjuk van egy ilyen tradicionális oldala, és hiszen ma már azért a kommunikáció miatt nagyon sok más is van, de mindmáig ilyenek a zászlóval való jelzések, és például van egy külön zászlajuk, ami arra utal, hogy éppen istentisztelet zajlik a hajón. Tehát, hogy ilyenkor ez egy ilyen kisebb ünnepség, hogy felmennek a fedélzetre, felhúzzák azt a bizonyos zászlót, ami az Isten tiszteletre utal, és akkor utána elkezdődik a Szent Mise, vagy protestáns Isten tisztelet, mindig ugyanaz a zászló egyébként. Igazából érdekes, hogy így mások számára a tengeren ez így világossá válhat, hogy éppen mi zajlik azon a bizonyos hajón.
Részben már említetted, hogy főleg érzelmi, pszichológiai támaszt kell, hogy nyújtsanak a tábori lelkészek, de van-e valamilyen különbség, vagy látsz-e valamilyen különbséget a tábori lelkészek elfogadottságában, a témákban, amelyekkel megkeresik a katonák, és mondjuk a társadalmi elfogadottságában?
Ez egy izgalmas és jó kérdés. Az a helyzet, hogy ezt egy kicsit olyan szégyellősen kerülni szoktuk ezt a témát, és nem is tudom elmagyarázni, hogy pontosan miért, de valahogy ez az érzésem mindig, hogy ez csak ilyen kerülgetve érdemes kérdezni. Világos talán, mert senki nem akarja ugye ilyen nemzetközi kapcsolatok szintjén azt mondani, hogy hát nálunk nincs megbecsülve valaki, vagy ha nagyon-nagyon díszíti a jújt, aztán nagyon nagy megbecsülés van, akkor lehet, hogy nem hiszi el a másik. Úgyhogy így nehéz erre pontos választ adni. Én nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy túl nagy különbség nincsen. Szerintem ebből a szempontból érdemes azért tisztán látni, hogy Angliában pont a katolikus egyházat rázta meg a legjobban a múltbeli botrányok, és emiatt kicsit nehezebb nekik ott mozgolódni az emberek között, mint mondjuk Magyarországon. Másfelől viszont azt is elmondta a tábori püspök, hogy éppen hogy azok, akik benn vannak a hadseregben, akik ugye nem tipikusan egyházi öltözetben vannak, hanem katonai egyenruhában, akik együtt küzdenek, szenvednek a kiképzéseken, alapkiképzésen, különböző gyakorlatokon a többi katonával, nagyobb bizalmat élveznek a társaikkal szemben. Tehát ugye egy tábor lelkész, ha egyenruhában van, akkor az átlag ember az utcán egy katonát lát, nem egy tábori lelkészt. Ha meg a bajtársai között van, akkor meg ugye előbb látja benne a lelkészt vagy a papot, akivel viszont bajtársi viszonyban van. Az igaz, hogy éppen itt a brit meg az ír szigeteken mindmáig szokás, hogy az egyenruhához papi civilt, ugye ezt a fekete inget, a fehér kis kolláréval itt a nyaknál használják, ami Magyarországon még nagyon régenben volt ilyenre példa, de ma már nem használják.
Köszönöm. A most kialakult háborús helyzetben változik-e a tábori lelkészek bajtársakhoz történő hozzáállása, a témák, vagy esetleg a felvetődő problémák kapcsolatba hozhatóak-e a kialakult válsághelyzettel, háborús helyzettel?
Hát én megmondtam, hogy nem érzek ilyet. Tehát, hogy részünkről ez nem nincs összefüggés, hogy legyen egy ilyen kapcsolatrendszer kialakítva.
Tehát például említetted, hogy ukránokat is meghívnak, akkor természetszerűen ők azért beszélnek a háborús helyzeti problémákról, vagy gondolom, hogy azt belefűzik a mondandójukba, előadásaikba.
Nyilván nagyobb érdeklődésre tart számot az, hogy egy olyan országból jönnek tábor lelkészek, ahol nem béke van, és külszolgálatokra járnak különböző békefenntartó missziókba, hanem hát valaki olyan terület jön, ahol háború van, és így meg lehet hallgatni őket. Nem is annyira az érdekli itt az embert, hogy most mi történik ott veletek, hanem hogy egy tábor elkész éles helyzetben egyáltalán hogyan kéne viselkedjen, vagy hát valaki számoljon be arról, hogy mi történt, mert ugye a történelmi léptékekben igazából már a második világháborúban volt utoljára olyan, amikor tábori lelkészek valós tűzharcban vagy fegyveres konfliktusban vettek részt, főleg így a nyugati értelemben.
Na és arról egyébként kaptatok információt, hogy ők hogyan látják ebben a más állapotban el a feladataikat?
Hoznak ugye videófelvételeket, képeket, elhozzák a saját nézőpontjukat, ahogyan ezt ők látják, meg ők élték meg. Elmondják, hogy mik azok az eszközök, vagy eljárásrendek, amik működőképesek, mik azok, amik nem. Nem tud felállítani egy oltárt, hanem kénytelen valami helyi dolgokra hagyatkoznia, vagy helyi dolgokat beszereznie, akár mondjuk egy mise kapcsán a bort, vagy az ostját, vagy nem tudom én, tehát hogy kenyérrel kellett misézzen például. Második világháborús történetekben Magyarországon azért sok ilyen van, akik nem is feltétlenül hivatásos, nem tudom, tartalékos tábor lelkészek voltak, mint az Olofsson atya, Placid Olofsson atya, akinek emlékszem ilyen történeteire, tehát hogy ezek azért olyan izgalmasak, mert valahol, aki katona és lelkész vagy pap, azért az kicsit fejbe erre is készül mindig, hogy na mi van akkor, hogyha éles a helyzet.
Végezetül ez nem áll kérdés. Úgy vélem, hogy a szolgálatodban, a hitéletedben is megerősítő jellegű az, hogyha találkozol más nemzet hasonló feladatokkal, felvértezett tábori lelkészeivel, és akkor most gondolok itt a közeljövőben például a lurdi katonai zarándoklatra is, amelyet évről évre megrendeznek, és ott valóban több nemzet katonái ugyanúgy résztvevő ennek, tehát hogy ez miben erősít, miben vértesz fel téged, vagy jól látom-e, hogy ez megerősít a hitedben, a szolgálatodban?
Ugye a lurdi katonai zarándoklatnak az eredeti célja az az volt, hogy a második világháború után egy olyan fajta kapcsolódási pontot vagy eszközt találjon elsősorban a német és a francia nemzet, ami a megbékélés szolgálja, vagy legalábbis egy eszköze lehet annak. Így indult el ez a koncepció, és azt gondolom, hogy ma azzal, hogy kiterjesztették, persze így sok szempontból megnehezítették ezt, hiszen nem csak két nemzetet kellett összehozni, hanem rengeteget. De ez a végső célt, hogyha nem felejtjük el, hogy mi akármennyire is mondjuk távol lelkészek egyenruhába vagyunk, és a fegyveres konfliktusba lépünk bele, picit olyanok vagyunk, mint az afrikai misszionáriusok, akik hát mitől elmennek a benszülött törzshöz, ahol nem az ő értékrendje, meg kultúrája van, de nem azért megy, hogy ő vegye át azt a kultúrát, hanem hogy annak a kultúrának a nyelvén tudja elmagyarázni, hogy ő milyen üzenetet hoz. És ezt a fajta békét, tehát amit mi, ahogy keresztények megfogalmazunk, hogy a Krisztusnak a békéje, ezt visszük mi egy másik világba, a háború világába, a fegyveres testület és a fegyveres intézményeknek a világába lefordítva az ő nyelvükre, hogy hogyan is lehet az, hogy valaki erőt használ, és mégis a béke legyen a célja.
Nádasi Alfonz tábori lelkész hadi, illetve hadifogoly naplója és az ezekhez kapcsolódó dokumentáció mintegy 700 oldal terjedelemben maradt fel. Immár 474 adáson keresztül olvassuk föl hadinaplójának újabb és újabb részletét. Ezt tesszük, ezúttal is Bözsöny Ferencet hallják.
Közben kaptuk a hírt, hogy 300 ezer orosz gyülekezik Budapest környékén, ezzel a nyomorult pár tízezer magyarral és némettel szemben. Maradéktalanul arra hozítok mindenkit, hogy becsülettel álljunk helyt, bármi is történjék velünk, mert nem mi döntünk katonai sorsunkról. Mindig ez becsülik bennem ezt a hangot, mert tudják, hogy ismerem sok tiszt nihilizmusát, mégis a lélek felsőbbségét hangoztatom minden körülmények közt, és ez már sokszor kihozott bennünket életveszélyes helyzetekből. Ugyanakkor megnevezek néhány törzstisztet, aki különösen szeszes állapotban destruál. Még az a csoda, hogy a derék állandóan hősiesen viselkedő, fiatal hivatásos tisztek nem lőttek le közülük valakit. Benedek orvos őrnagy nagy hangon akar lehurrogni bennünket, mert a csótányok a németek viselkedéséről mertünk vélemény nyilvánítani. A maga pálócás ájával megmondta, majd én leszoktatom az urakat az ilyen véleményről. Szegény ember, ez még itt tart, hogy ranggal le lehet hurrogni az igazságot, méghozzá minden poklot megjárt bajtársak előtt velem együtt, mondtam is neki. Őrnagy úr, majd lejjebb adja, amikor a saját szemével tapasztalja, amit mi láttunk és átéltünk odakinn a visszavonulásban, illetve a menekülésben. Most is ugyanezeket a híreket halljuk róluk, hogy tudnilik, a legkegyetlenebből adják magukra a magyarokat. Hallott már az őrnagy úr arról, mi történt velünk a Pripetyi Mocsárvidékről menekülésünk hosszú idején? 76 magyar, német és orosz sebesült volt, és csak fegyverrel lehetett kényszeríteni őket, hogy felvegyék a sebesülteket. Kélek, ez lehetetlenség, ilyen nem történetik meg a német hadseregben. Ő nagy úr, ezzel meghazudtol bennünket, szemtanúkat.
Az Interállam Caritas fegyverek között a szeretet 477. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben pedig szombaton 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől hallhatnak a Mária Rádióban, illetve adásainkat visszahallgathatják a rádió honlapján. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, további szép napot, kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. Márk evangéliumából vett idézettel. Bizony, mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Dicsérhessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.
A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
A Szent Atya heti tanítása következik.